Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény egyházi műsort hallhatják. Mai vendégünk Magyar István protoierei atya, a Budapest Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyház vezető papja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagyboldogasszony székesegyház világi gondnoka. Az elmúlt adásunkban halálemlékezet témakörben beszélgettünk. Nemrégiben a moszkvai Radonyezs rádióban hallottam egy előadást Szergij Zvonárjov atyától. Szergij Zvonárjov protoierei atya a moszkvai Mindenszentek templomának parókusa, és az ő elmélkedései nagyon érdekesnek és aktuálisnak tűntek számomra. Az elmúlt adásunkban megkezdtük ennek a rádióműsornak a magyar nyelvű változatát, és ebben az adásunkban ennek a folytatását hallhatják a hallgatók. Fogadják nagy szeretettel!
Az Úr nem engedi, hogy a hívő ember túlzottan ragaszkodjon a földi élethez. És több keresztény, azt hiszem, észrevette, hogy amint elgondolkozol rajta, hogy sok stabil, fontos dolog vesz körül, ami a segítségedre lehet nehéz pillanatokban, megpróbáltatásokban, egyszer csak mindez mulandóvá válik. Ez olyan, mint egyfajta szél, nagyon csalóka, ma egyik irányba fúj, holnap másik irányba. A keresztény ember környezetében nincs semmi, amire igazán támaszkodhatna. Sem az életkörülményekre, sem a kincsekre, sem a jólétre, sem egészségre, sem szépségre, sem más emberekre, sem a kapcsolatokra a többi emberrel. Szó szerint nem létezik semmi, ami által teljesen biztonságban érezhetné magát az ember az életben. Úgy gondolom, az Úr szándékosan teszi ezt, azért, hogy az emberi lélek ne kapaszkodjon semmi olyasmibe, amit annyira biztonságosnak tartana, ami vetélytársa lehetne Istennek, az ember és Isten közötti kapcsolatnak. Aki az örök élet, a biztonság forrása, ha már erről beszélünk. Nem véletlenül mondja az Úr, ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Folytathatnánk, ne számíts az egészségedre sem, a szépségedre, a jólétedre, és a kapcsolataidra se számíts, mert ez mind nagyon mulandó. Az ön által említett helyzet a koronavírus terjedésével nagyon egyértelműen kimutatta ezt, mert megbetegedtek és meglehetősen súlyos lefolyású betegségben szenvedtek különböző korú emberek, és nem csak rizikócsoportból valók, voltak fiatalok is, érettebb korú emberek, sportolók is megbetegedtek. Megbetegedtek olyan emberek, akik egészséges életmódot folytattak, és csak egészségesen táplálkoztak. Pontosan azok az emberek, akik abban bíztak, hogy az ő sportos kondíciójuk, jó fizikai formájuk megakadályozza, hogy megbetegedjenek, de nem így lett, nem így történt. A vírus mindenkit megtámadott. Ez a helyzet világosan megmutatta, hogy mi csak Istenben bízhatunk. Így visszatérünk a minden javak forrásához, az Úrhoz, csak belőle merítünk életerőt, és csak benne értjük meg, miért is érdemes élni. Amikor szembesülünk szeretteink, barátaink halálával, ez természetesen megvisel bennünket, nem tudunk közömbösek maradni, mert ismerjük az életet, ott van bennünk, az emlékezetünkben. De melyikünk emlékszik az életre az anya testében? Senki sem. Pedig az nem egy kevésbé valós élet volt, még mielőtt a világra került volna a csecsemő. És milyen volt ott? Hogyan érezte ott magát a növekedő kis emberke? Teljességgel homályos számunkra. És itt van a világra születés sokkoló pillanata. Rettenetes volt a csecsemő számára, aki megszokta, hogy ott formálódik édesanyja hasában. Talán valami hasonló vár ránk a földi életből az örökké valóságba való átmenetkor is. És valószínűleg ez is könnyekkel jár majd, megrendüléssel, egyfajta töréssel, erőfeszítéssel, amely ketté tör és szabadon engedi az ember testében lévő tartalmat, a lelket. S a lélek talán részben hasonlóképpen jön elő az emberből, ahogyan maga az ember is a világra jön. Ez is egyfajta válság. Így helyes módon kell ráhangolódnunk mind az élet kezdetére, mind az élet végére. Élete során az ember tulajdonképpen egy olyan szobában tartózkodik, amelynek két ajtaja van. Az ember belép az első ajtón, oda kerül a szobába, megy, halad előre, és egyre világosabban látja azt az ajtót, amely majd kivezeti ebből a szobából. És egyelőre senki sem maradt ebben a szobában anélkül, hogy kilépett volna azon a szembeni ajtón. Tehát előbb vagy utóbb mindenkinek ki kell majd lépnie ebből a szobából, kinyitni a második ajtót. De ugyanúgy, ahogyan az ember, amikor kinyitotta az első ajtót, nem tudta, mi várja őt ebben a szobában, nem volt ilyen tapasztalata, sohasem, úgy tesz, úgy lesz, amikor kinyitja a szemközti ajtót, amikor is egyáltalán nem tudja, mi vár rá, amikor kilép azon az ajtón. Ezért a szobán belüli életre kell ráhangolódnunk, arra az életre, amelyet legalább ismerünk, ha már semmire sem emlékszünk a szoba előtti életből, és semmit sem tudunk az utána való életről. Az életet meg kell tölteni tartalommal, értelmesnek, komolynak kell lennie a szobában való tartózkodásnak, annak tudatában, hogy senki se fogja megengedni, hogy köröket rójunk ebben a szobában, hogy minden esetben egyirányú haladás lesz, az egyik ajtótól a másik ajtóig. Nem maradunk meg ebben az életben végtelenül sokáig köröket róva. Fel kell fognunk, hogy életünknek gyümölcsözőnek kell lennie, hogy eredményt kell hoznia, ezért nap mint nap dolgoznunk kell saját magunkon, lelkünk tulajdonságain, belső világunk gazdagításán, akkor a megrendülések, a fájdalmak, a szenvedések, amelyeket megélünk, amikor elveszítjük szeretteinket, hozzátartozóinkat, termőföldbe kerülnek, egy felkészült lélekbe, így könnyebben tudjuk majd átélni ezeket. Mert maga Isten segít elviselni ezeket a terheket.
Thank you. egyetértek önnel, és amit elmondott, hogy mi sokszor túlságosan hozzászokunk valamihez, bízunk valamiben, ez sokszor nagyon rossz szolgálatot tesz nekünk. Visszatérve az említett betegség témájához, megszoktuk, hogy templomba járunk, hiszen igyekszünk fejleszteni magunkat, ezért eljárunk templomba. De hogy ott mivel is foglalkozunk, azt is kimutatta a koronavírus. Amint bezárták előttünk a templom ajtaját, az emberek egyedül maradtak a saját magukkal, és nem mindenki maradt kettesben Istennel. Ez a probléma. Kiderült, hogy sokan úgy jártak templomba, mint egy klubba, hogy sokan egyszerűen megszokásból jártak, időtöltésből, hogy minden vasárnap, minden szombat este ott legyenek a templomban. Ott szereztek új barátokat, hittársakat, együttmunkálkodókat és együtt imádkozókat. És egyszer csak egyedül maradtak saját magukkal, de Isten nélkül. Beszéltem telefonon ismerőseimmel, és sokan nagyon elcsüggedtek. Az emberek már nem emlékeznek arra, hogy voltak az üldöztetések, hogy az emberek évtizedekig nélkülözték a templomokat, de ők akkor is imádkoztak, akkor is Istennel voltak. Hiszen Isten nélkül nem tudunk dolgozni a személyiségünkön. Nem jutott eszükbe az embereknek, hogy az Isten tiszteleti, nagybőjti, ünnepi könyvekből is lehet olvasni az Isten tiszteletet. Nekem ez rengeteget segített. Persze nagyon szomorú voltam templom nélkül, de végül is önmagammal maradtam, és őszintén megvizsgáltam magam. Az Úr néha megállít bennünket, hogy állj, hol tartasz most? Nézzétek meg, és gondolkozzatok el. Most folyik egy halálos betegség. Itt álltok a küszöbön. Vajon készen álltok?
Amiről ön most szólt, kapcsolatban van azzal az örökké valósággal, amely jelen van a mi életünkben. Úgy hívják szeretet, a legmagasabb erény, amelyre szívében törekszik az ember. Ha az ember nem képes rá, vagy nem jutott el a szeretet megértéséig, mindaz, amit csinál, felszínessé, rituálé-szerűvé, formálissá válik. Talán ez az oka, ebben rejlik a probléma, hogy számos külsőleges dologgal vesszük körbe magunkat, akár magával, a templommal, rituális dolgokkal kapcsolatban. És megfeledkezünk a legfontosabbról, szeretetnek kell lenni a szívünkben, Isten iránti szeretetnek és a fele barát iránti szeretetnek. Ez az erkölcsi koordináták rendszere, amely megtölti tartalommal az emberi életet. Ha az ember lelkéből kivész ez a központi láncszem, az Isten és a fele barát iránti szeretet, akkor csak cselekedeteink külsődleges kellékei maradnak meg, még akkor is, ha ez a külsőség nagyon istenfélően néz ki. Fejkendők, hosszú szoknyák, a gyertyatartón elhelyezett gyertyák, a papi imádsághoz benyújtott névlisták, a hosszadalmas könyörgésekben, körmenetekben való részvétel, még az egyházi szentségekben és egyházi imádságokban való részvétel is, ha mindebből hiányzik az Isten és a fele barát iránti szeretet, akkor ez a 21. századi farizeizmus képmutatás. Az ember akkor szembesül ezzel a komoly lelki problémával, amikor nincs lehetősége elmenni a templomba. Ez egy komoly marker, lakmuszpapír, amely megmutatja az embernek, nézd csak meg, most, amikor hiányoznak ezek a külsőségek, egyáltalán mi van benned? Mert a külső attribútumok alatt az ember jellemzően vallásosnak érezte magát, úgy is, hogy hiányzott a központi mag. És most még a külsőségek is felszívódtak, mert nem lehet templomba járni. És az ember rájött, ebben az esetben nincs semmi. Nincs meg az emberi élet központi tartalma, létezésének értelme, és még a rituális formák is hiányoznak. Így az ember egy nagy semmivel maradt. Akkor hosszú évekig is járhatott templomban, évtizedekig lehetett a templomban, és odatartozónak hihette magát. De kiderült, hogy ennek az egyháziasságnak csak a külső burka létezett. Egy komoly probléma, amellyel szembe kellett néznie társadalmunknak, és nem is egyszer. A forradalom előtti években is létezett a probléma. Nem véletlen, hogy amikor oda került az 1917. évi októberi forradalom kezdete, egyházi társadalmunk legalábbis számos részeiben képtelennek bizonyult megvédeni a hitet. Ahogyan kiderült a megpróbáltatások időszakában, a hitnek szertartási jellege volt, különösen a nép jelentős részében. És kiderült, hogy az emberek nem kívántak az ilyen hit védelmére kelni. Voltak újkori mártírok, voltak hitvalló papok, a világiak soraiban is, de ezek inkább csak felvillanásai voltak annak a fénynek, amely megmaradt az egyházban. S hányan voltak azok, akik könnyedén, amint azt lehetővé tették, lemondtak erről a szertartásosságról. Mert belül már régen hiányzott a mag. Így történhetett meg az árulása annak a hitnek, amelyet magában kellene hordoznia az embernek. Miért pont a szeretetről beszélünk, mint egy központi magról, melynek ott kell lennie a keresztény ember lelkében? Mert a szeretet rokoni viszonyban van az örökké valósággal. Nem véletlen, hogy az Úr a szeretethez hasonlítja magát. Isten a szeretet. Miért? Mert a szeretet ugyanolyan örök, nincsenek földi korlátai. Mert nem fogjuk kevésbé szeretni az embert csak azért, mert eltávozott. Emlékezetünk talán még nagyobb mértékben is őrzi a jó, szívet melengető emlékeket, a szeretet megnyilvánulásait egy olyan embertől, aki eltávozott ebből a földi életből. A szeretet, a fenti világ fénye, Isten világossága a mi szívünkben. Ott kell legyen a szívünkben, és ha úgy látjuk, hiányzik, minden módon meg kell szereznünk.
Hogyan tudjuk ezt megtenni?
A szeretet az ember szívében, a szeretet őszinte cselekedetei által gyarapszik. Nem egy mantra segítségével, amit az ember ismételget magában, Uram, add meg nekem a szeretetet, Uram, add meg a szeretetet addig, amíg le nem rakódik a tudat alattimban. Az embernek rá kell kényszerítenie magát a szeretet tetteire Isten nevében. Olyan cselekedetekre, olyan tettekre, amiket senki sem lát. Valami jót tenni a templom részére, valami olyasmit tenni, hogy fennmaradjon az emlékezet az ő cselekedeteiről, de közben senkinek se szóljon. Úgy cselekedni, hogy a bal kezed ne tudja, mit csinál a jobb. Imádkozás sohasem legyen nyilvános, kizárólag egy zárt helyiségben, hogy senki se lásson téged. A templomban szintén ne egy olyan helyet, központi helyet válasz, ahol mindenki téged néz, hanem a templom kicsi, eldugott, csendes sarkába állj, titokban imádkozz Istenhez, és Isten, aki látja, amit titokban teszel, láthatóan megfizet neked. És egy ilyen emberben gyarapodni fog az Isten iránti szeretet. Gyónni sem úgy kell, hogy meglepjük a papot istenfélő viselkedésünkkel, hogy látod a bűn legapróbb jeleit is, hanem gyónáskor bűnbánó szívvel be kell látni életet tragédiájaként, hogy nem segítettél fele barátodnak, nem tetted meg azt, amire felszólított az Úr, nem megnevezve állításként bizonyos bűnöket, plusz jellel, hogy elítélted, megbántottad az embert, hanem elsősorban arra figyelve, hogy mit nem tettél meg, ami keresztényi kötelességed lett volna. Nem látogattad meg azt, aki börtönben van, nem segítetted fele barátodnak, amikor megtehetted volna, nem volt benned a szeretet a többiek iránt, amilyen szeretetre az Úr szólít téged, és minden embert. És a fele barátokkal való kapcsolatban is tevékeny szeretetre van szükség, és nem trombitálni kell magad előtt a jó cselekedetekről, hanem titokban jót tenni egy emberrel, és valamennyien tudjuk, hogyan lehet azt titokban tenni, hogy senki sem tudja meg.
Tehát minél nagyobb, tisztább és világosabb bennünk a szeretet, minél forróbb, annál közelebb járunk ahhoz, a bizonyos második ajtóhoz, melyet ön említett. A léleknek viszont akkor is meg kell tanulni felkészülni az átmenetre. De hogyan?
Valamennyiünket megijeszt az ismeretlen, mivel nem tudjuk, mi vár ránk. Kétségeink vannak afelől, hogy ér egy gyümölcs lennénk, hiszen sok mindent nem értünk el. Hiszen a keresztény itt maximalista, olyan magas erkölcsi lécet követel, amelyet nehéz elérnünk a földi életben. Így az ember jogosan aggódhat, hogy én nem állok készen, minden pillanatban nem vagyok kész, minden alkalommal úgy gondolom, hogy nincs elegendő olaj az én lámpásomban, lehet, hogy már ki is száradt az egész. És ez is érthető, sőt, valahol helyes is, mert az ember legalább nem gőgös és nem öntelt önmagát illetően, és tisztában van azzal, hogy nem érdemli meg a mennyek országát. Hiszen semmi olyasmi, ami az emberi szemszögből méltó, nem lehet méltó az örök életre. Amikor a szent aszkétikusak, kétségtelenül szent életű emberek, életútjuk végéhez közeledtek, halálos ágyukon feküdtek, akkor az őket körülvevő testvérek, akik mellettük voltak az e világból való távozásukban, megkérdezték. Atya, biztosan nagyon könnyű neked átmenni az örökké valóságba, hiszen életed szeplőtelen volt, tiszta, és mi valamennyien tanúi vagyunk ennek a tiszta életnek. És ez az aszkétikus azt válaszolta. Testvérek, el sem tudjátok képzelni, mennyi bűnöm van, mennyire méltatlan és gyarló vagyok, mennyire rettegek Krisztussal való találkozásomtól, hiszen túlságosan szennyes vagyok Krisztus előtt. És a mély alázat érzése által örökölhette meg a keresztény lélek az örökké valóságot. Amikor az ember tudatában volt méltatlanságának, tudatában van annak, hogy végtelenül messze van az üdvösségtől, és mégiscsak bízik ebben az üdvösségben. Hasonlított erre az érzésre annak a latornak a megtérése, akit Krisztustól jobbra feszítettek meg. Emlékezz meg, Uram, rólam, midőn eljössz a te országodba. A lator tudta, hogy nincs esélye arra, hogy jóvá tegye mindazokat a bűnöket, mindazokat a bajokat, amiket okozott, és mindazt a gonoszságot, amit az emberekre zúdított, nincs lehetősége, mert órái meg vannak számlálva. Ezért ő tudatában saját bűnösségének mély méltatlanságát arra a királyságra, amelyet az igaz lelkek örökölnek majd, és mégiscsak marad benne remény. Ezért emlékezz meg rólam, Uram, legalább emlékezz meg rólam abban a mennyei királyságban. Nem az, hogy örökösévé tegyél, hogy melletted lehessek, ott abban a mennyei királyságban, egyszerűen ne feledkezz meg rólam ott a mennyek országában. És az Úr azonnal mondja neki, még ma ott leszel velem a paradicsomban. Ezért a hitvallásért, alázatért és reményért, amelyet nem veszítettél el, ott leszel a paradicsomban. Nekünk is így kellene haladni életünk útján, bizakodva Istenben. Igen, nem érünk rá, sok minden nem sikerül. Ahogy lépegetünk életünk útján, állandóan megbotlunk, sőt van, amikor el is esünk ezen az úton, de csak találunk magunkban annyi erőt, hogy feltápászkodjunk, leporoljuk a ruhát, és tovább menjünk. Tökéletesen tisztában lévén azzal, hogy pár lépés múlva megint megbotlunk, megint elesünk, de újra fel fogunk állni, és tovább fogunk menni. És majd, ha a földi életünk végéhez közeledünk, megint elesve és felkelve, az Úr majd kezet nyújt nekünk, elvesz bennünket és üdvözít. Amiért hűségesek voltunk. Nem azért, mert nagy önérzetünk volt, mint szent életű személyeknek, hanem az iránta való hűségért, hűségért az úthoz, amelyet ő jelölt ki számunkra. Hűségért saját keresztünk viselésében, amelyet vállunkra fektetve türelmesen vittünk életünk során. Nem utasítottuk el, nem dobtuk el, hanem felvettük és vittük. Súlya alatt összeroppantunk, lehorzsoltuk térdünket, testünk vérzett, de nem tettük félre, nem dobtuk el ezt a keresztet, hanem alázatosan lépegettünk ezzel a kereszttel. Krisztus ment így. Ő nyitotta meg számunkra ezt az utat. Ő hagyta meg nekünk, hogyan kell mennünk. És az az ember, aki türelemmel viszi élete keresztjét, érti, hogy igen, az életben nehéz volt, nem volt könnyű a kereszt. Bárkit megkérdezünk, minden ember azt fogja mondani, nem egyszerű az én keresztem. Ugyanakkor minden más ember keresztje nehezebb, mint a tied, mert a te kereszted rád van szabva. De ha más keresztet akarnál választani, ha más életutakat kérnél Istentől, akkor kiderülne, hogy egy sokkal nehezebb keresztet kell elvállalnod, mint amekkorát eddig hordoztál. Nehezebb lenne, mert az ember maga választja meg ezt a keresztet. Azt hitte, boldogabb lesz egy másik családban, egy másik nővel, az ember elválik, könnyebbséget, vigasztalást keres egy másik nő karjaiban, de kiderül, hogy ez egy nehezebb kereszt. Miért? Hát azért, mert amikor azt a keresztet vitted, amelyet az Úr rakott rád, maga az Úr segített neked vinni azt az életkeresztet. Most viszont magadra maradtál egy másik kereszttel, amelyet jó szántadból választottál magadnak, és kiderül, hogy ez egy nagyon nehéz kereszt. És itt már szó sem lehet élethelyzetet könnyítéséről. Mi együtt munkálkodunk Krisztussal ebben az életben, vele együtt dolgozunk, vele járjuk végig földi életünk útját, de ugyanakkor abban is bízunk, hogy az Úr elfogad bennünket olyannak, amilyennek vagyunk, amilyenné válhattunk ebben a földi életben. Megbocsátja hibáinkat, nem hánytorgatja fel azokat a vétkeket, amelyeket életünkben nem sikerült kiküszöbölni, azokat a szenvedélyeket, amelyektől nem tudtunk véglegesen megszabadulni. Üdvözít bennünket, és ránk árasztja szeretetét azért, mert hűségesek maradtunk, és végig jártuk az utat.
Két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseket a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen tehetnek fel az érdeklődők. Adásunk mai vendége
Magyar István protojere atya, a Nagy Boldogasszony Egyházközség vezető papja volt. Adásunk anyagát Szergi Zvonárjov protojere atya elmélkedése alapján állítottuk össze. A műsor szerkesztésében aktív szerepet vállalt Zimonyi Irina, aki ezen gondolatokat orosz nyelvről fordította le. Köszönet Magyar Stefániának, aki a mai adás műsorvezetői szerepkörét magára vállalta. És végezetül elköszön önöktől a műsor szerkesztője, Varga Márta, a Nagy Boldogasszony Egyházközség világi gondnoka. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!